Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szent Lélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, egy hegytetőről egészen másképp látjuk az alattunk elterülő világot. Valamiképpen az embernek olyan érzése van, hogy kiszabadult a mélységekből, és mintha ez a látvány azért lenne más, mint lent a hegylábánál, mert talán az ég van közelebb. Föld meg talán kicsit, mintha távolabb lenne. Valamiképpen nekünk az lenne a hivatásunk, hogy közelebb hozzuk az eget a földhöz. Nagybőti idő, egy új életszemlélet formálása, alakítása valamiképpen ezt jelenti. Minden vasárnap, talán így is mondhatnám, egy hegymenet. A mindennapok világából egy kicsit kiemelkedünk. Mással foglalkozunk, mint a hétköznapokon. Lelkünkkel. Jobban az Istenre figyelünk. Talán az egymással való kapcsolatunk is más lesz. Minden esetre a nagybőti idő egy sajátos lehetőség. Lélekújulás, lélektisztulás. Ezt a szentmisét, hogy meghalt édesanyáért ajánljuk föl, és szeretném, ha kedves minisztránsunkra, Toncsira is gondolnánk, akinek születésnapja van, 11 éves. Kiváló fiú, egy nagy ajándékot kaptam tőle, egy olyan ajándékot, nem tudom, mondtam-e már, talán mintha eldicsekedtem volna vele, ilyen ajándékot még az életemben senkitől se kaptam. Ő megköszönte a Szent Jónást. Megköszönte, hogy meggyónhatott, megköszönte, hogy bűnbánatot nyerhetett. Köszönöm az ajándékot. Isten éltessen. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem. Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, és külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük. Az arca ragyogni kezdett, mint a nap. Ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz. Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, felállítok itt három sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Még beszélt, amikor ime fényes felhő borította be őket, és a felhőből egy hang hallatszott, ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, őt hallgassátok. Ennek hallatára a tanítványok földre borultak, és nagyon megrémültek, de Jézus odament hozzájuk, megérintette őket, és ezt mondta, keljetek fel, és ne féljetek. Amikor szemüket fölemelték, nem láttak mást, csak Jézust egymagát. A hegyről lejövet, Jézus a lelkükre kötötte, senkinek se szóljatok a látomásról, míg az ember fia a holtak közül föl nem támad. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, nagy bőt van, húsvétra készülünk. Azok, akik rendszeresen vasárnapról vasárnapra eljönnek ebbe a kicsi templomba, azok jól emlékeznek arra, hogy megfelelően készültünk a nagybőjtre, és azért történt ez a készülődés, hogy akkor, amikor elkezdődik ez a húsvétra előkészítő időszak, már bizonyos lelki készséggel rendelkezzünk, és tudjunk megfelelő döntéseket hozni. Hiszen ahhoz, hogy az ember fölkészüljön egy nagy eseményre, ahhoz elő kell készíteni az embernek a szívét. Talán annak az előző időszaknak az volt az alapüzenete, hogy az ember önmagára reflektáló lény. Az ember formálja és alakítja az életét. A nagybőjt pedig pontosan erre szólít föl bennünket. Egy új életszemlélet kialakítására, mégpedig azért, hogy keresztény módon tudjunk élni. Hiszen az a hivatásunk, hogy ebben a világban valamiképpen megsejtessük az emberekkel, mit jelent e világban úgy élni, hogy az ember Istenhez tartozik. Talán így is mondhatnám, ezt is hangsúlyoztuk, az embernek el kellene sajátítani az életvezetés művészetét. Hiszen mindegyikünk külön-külön felelős a saját életéért. Ahhoz, hogy ez megvalósuljon, ez valóban az embernek el kell jutni egy szintre. Fájdalmas, de az ember igen sokszor tapasztalja, mintha az emberek csak úgy beleélnének a mindennapokba, fölkelnek, aztán valahogy teljen el a nap, aztán jöjjön a következő nap, de hát az ember ennél több. És az elmúlt vasárnapon, nagybőjt első vasárnapján valóban ezzel a nagy igazsággal szembesültünk. Mit is jelent az Isten üdvösség terve? Az embernek jó lenne Jézustól tanulni, aki az Isten üdvösség tervére igent mondott. Mit jelent az Isten üdvösség terve? Valójában így mondhatnám, felszabadulni, megszabadulni önös önmagunktól. Az elhatalmasodott önzés az engedetlenség következménye. Az első ember megtagadta az engedelmességet az Istennek, és ezzel kezdődött az űrzavar. Az ember megkapta azt, amit akart, járhatta a maga útját, és ma is járják milliárdok a maguk útját, és közben tele van a világ jajjal. És nyilvánvaló, húsvét titka éppen abban áll, hogy a bajban lévő embernek egy lehetőséget, egy megújulási lehetőséget kínál az Isten. És ebben nekünk a második ember, vagy a második Ádám, Jézus ad példát, aki megfelelő választ ad az Istennek, és itt kell valahol keresnünk a megoldást, ő engedelmes az Istennek. Az én eledelem az Atya akaratának a teljesítése. És Pál apostol figyelmeztet, sőt felhív bennünket arra, hogyha új életet akarunk élni, akkor ugyanaz a lelkület legyen bennetek, amely Krisztus Jézusban volt. Tehát valamiképpen a megújulásunk, az újjászületésünk, az innen indul el. Tudunk-e Istenhez fordulni? Tudunk-e mit kezdeni az Isten elvárásával, aki Jézus Krisztusban azt üzeni nekünk, hogy szeret bennünket? És azt akarja, hogy a mi életünk kiteljesedjen. Hát higgyünk végre az Istennek is. Ne csak azoknak higgyünk, akik tele kiabálják a világot különböző jelszavakkal, különböző hívó szavakkal. Ez a mai vasárnap egy nagy lépést jelent ezen az úton, hiszen Jézus meg akarja értetni a tanítványaival, és meg akarja értetni velünk is, hogy az Isten akarata az, és valamiképpen ezzel az isteni akarattal kellene megbékélnünk. Az az Isten akarata, hogy Jézus szenvedésével és halálával váltsa meg a világot. Váltsa meg bennünket, embereket. Szenvedésével és halálával. No, itt van a legnagyobb problémánk. Nem tudunk mit kezdeni a szenvedéssel. És nem tudunk kibékülni azzal, hogy időben élünk, és behatárolt az életünk, hogy meg kell halnunk. Mindenki tudja, és egész életén keresztül szinte tiltakozik a legtöbb ember, és nem tud ötről hatra jutni ebben a kérdésben. Testvérek, rendkívül fontos kérdés ez. Nem értették az apostolok sem. Akár azt is mondhatnám, hogy Jézus 3 éves tanító munkálkodása, mintha semmit se ért volna. Hiszen akkor, amikor az apostoloknak a szenvedéséről és a haláláról beszél, akkor Péter, ments Isten! Ez nem lehet! Az ember nem tudja megérteni, hogy mi az, hogy szenvedésével és halálával váltja meg a világot. Ahhoz, hogy valamit kapizsgáljunk, ahhoz valóban arra kell gondolni, hogy az első ember bűne és mindegyikünk bűne az engedetlenség, figyelmen kívül hagyjuk az Isten akaratát, és az engedetlenség pontosan azt jelenti, hogy elhatalmasodik a világon az önzés. És minden rossznak ez a forrása. Az engedetlenség következtében az ember azt teszi, amit ő gondol, és mert önző természetünk van, ez olyan hatalmasra növekedik, hogy szinte képtelenek vagyunk együttélésre. A világnak ez a baja, tele vagyunk akarnok emberekkel, mindegyikünk akarnok. És nem vagyunk képesek ezt a lépést megtenni, hogy csak önzetlen emberek tudnak együtt élni. És akkor, amikor Jézus elfogadja az Istennek az akaratát, hogy szenvednie kell, hogy meg kell halnia, akkor egy rendkívül fontos üzenetet küld a világ számára, és ez a megváltás üzenete, hogy miképpen lehet legyőzni az emberi önzést. Mit tudunk kezdeni mi önző emberek a szenvedéssel, meg a halállal, amitől félünk és tartunk, és egyikünk se akar szenvedni, közben egymásnak rengeteg szenvedést okozunk. Azt olvasom a Szentírásban, hogy Jézus tudta, mi a szenvedés értelme. Még én is egy picit vitatkoztam ezzel a kifejezéssel, hogy Jézus tudta, mi a szenvedés értelme. Hát persze, hogy tudta. Talán én inkább így mondanám, Jézus tudta, hogy a szenvedésnek nincs értelme. Értelmetlen. Sokkal inkább azt mondanám, Jézus ismerte, mi a szenvedés titka. Egészen mást jelent. Hiszen a szenvedés azért van, mert minden rossz cselekedetünk, minden önző cselekedetünk magában hordozza a szenvedést. Minden önző cselekedetünk szenvedést okoz valakinek. És így halmozódik föl a világ szenvedése. És ugyanakkor ez szenvedést okoz nekünk magunknak is, mert ott van a lelkiismeret furdalás, mert mindegyikünk pontosan tudja, hogy a rossz az rossz. Az önző megnyilatkozásunk rossz. Nekünk magunknak is rossz. Mert nyugtalanságot, békétlenséget okoz. Másoknak meg fájdalmakat, megpróbáltatásokat. Egyszerűen szenvedést. És nem véletlen, hogy az Istennek ez volt a válasza, hogy a szenvedés titkát, a rossznak a titkát, a szenvedés elvállalásával lehet kiirtani. Mert Jézus épp úgy szenvedett, mint akármelyikünk, akik önző módon rosszat teszünk, és ezzel szenvedést okozunk, csak egy a különbség. Ő ártatlan volt. Ő igazságtalanul szenvedett. Mi nem vagyunk ártatlanok. Mi nem igazságtalanul szenvedünk, mert minden önző megnyilatkozásunk arról szól, hogy csak magunkra gondolunk. A megváltás titka Pontosan ezért itt kumulálódik. Jézus szenved, Jézus meghal az ártatlan. Igazságtalanul szenved, és hal meg. És ezzel igazolja ebben a világban, hogy nincs más megváltás. Egyetlen lehetőség van, hogy nem növeljük a szenvedést ebben a földi életünkben, vagyis nem önzően magunkra gondolva csupán döntünk, hanem tekintettel vagyunk egymásra. Testvérek, ez az új életszemlélet. És ezt akarta Jézus megértetni az apostolokkal, a szenvedés titkát értsék meg. Aztán majd csak később fogják fel. Micsoda más világ lenne, ha a világ megértené az Isten jóságának, szeretetének, a megváltó Istennek a titkát. Mindannyian jó emberek szeretnénk lenni. Csak van egy döntés. És úgy tűnik, hogy még a döntést úgy lélekben meg is hozzuk, de nincs erőnk, mert ezt az erőt ehhez csak az Isten tudja adni. És ezért van az, hogy amikor Jézus megkeresztelkedik a Jordánban, akkor Isten azt üzeni a világnak, ez az én szeretett fiam, aki magára veszi a világ bűnét. És aztán most, ezen a mai vasárnapon, amikor megy föl a hegyre, a három kiválasztottal és a szenvedéséről beszélgetnek, még akkor se értik. És akkor, amikor fölérnek, akkor amikor valami történik, amikor fölragyog, kiragyog, átragyog Jézusnak az istensége, akkor rádöbbennek arra. Uram, jó nekünk itt lenni. Csak hogy ez ajándék. Ez csak egy villanás, hogy valamit megsejtsenek ezek az apostolok abból, hogy Jézus által ezért ragyog fel a jóság. Jézus által ezért jelenik meg az ígéretes élet, mert ő ártatlanul szenved, annak ellenére, hogy nem tesz rosszat senkinek. Hányszor tapasztaljuk a mi emberi életünkben is, amikor idézőjelben mondom, ártatlanul szenvedünk. Lehet egy-egy eset, amikor ártatlanul szenvedünk, és majdnem, hogy azt merném mondani, felszabadító érzés, ártatlanul szenvedni. Mintha az embert igazolná az ártatlan szenvedés. És ez lehetséges egy-egy esetben, és ezek a lélek igazi pillanatai. Csak hát egy másik esetben még nem vagyunk ártatlanok. Nagyon fontos lenne barátkozni ezzel a gondolattal, hiszen, ahogy hallottuk a mai üzeneteket, Isten mindenkit hív erre, ahogy Ábrahámot hívta, és Ábrahám majdnem, hogy azt mondanám, hogy gondolkodás nélkül követte ezt a hívást. És a Timóteusnak írt levélből hallottuk, hogy minden elfogadott hívás szent. Igen, mindenkit hív az Isten, és aki ezt a hívást elfogadja, az a hívás szent. Mert ez azt jelenti, hogy az ember igent mond arra, hogy megváltott életet akar élni. A hívás erre szól. Rendkívül fontos ez a kérdés. Mindenkinek egyébként ez a hivatása. Annyit beszélnek a hivatásról. Miféle hivatások vannak? Ne azokkal foglalkozzunk. Ezek parafrázisok mind. Egy hivatás van. Meghívás az ember számára. Az önzetlen, a büntelen, az egymásért való életre. Ez az ember hivatása. Nincs más. És aki elfogadja, az a szentség útján jár. Gyarló esendő emberként a szentség útján jár. Persze, azt se szabad elfelejteni, hogy van elhívás, és aki igent mond, annak hivatása van, aki erre nem mond igent, annak nincs hivatása. Az nem óhajt igazából a másik emberért élni. Az csak magának akar élni. Isten erre hív el. Az egymással való közös életre. Az egymás életének a szolgálatára. És két életforma van, ahol ezt meg tudjuk valósítani. Mind a kettővel, ami mostani pogány életünkben a legnagyobb a baj. Két életformája van az embernek. Az egyik a házasság. A másik a házasságról lemondani, de a többie azért, hogy a többiekért és sokakért élhesse valaki. Hol vagyunk a házasság kérdésével? Nincs hivatás, nincs házasság. Nincs hivatás, nincsenek papi szerzetesi, szerzetesnői hivatások. Önmagának akar élni mindenki. Isten mindenkit hív. Aki válaszol, elfogadja a hívást, annak hivatása van, még nem is szójáték. És a hivatás pedig ezt jelenti, hogy a házasságban egymásért él két ember, és aki nem ezt az életformát választja, az pedig mindenkit akar szolgálni. Jézus lejön a hegyről az apostolokkal, ott, ahol egy pillanatra megmutatta ennek az isteni hivatásnak a csodáját, de le kell jönni. Le kell jönni a mindennapok világába, a hétköznapok világába, ahol egy lehetőség van, hogy aki találkozott az Istennel, abban felragyog ez az elhívás, és a mindennapokban, ezt így mondják a szent írók és lelki gondolkodók, kiragyog belőle az Isten. Hát azt hiszem, mi lent élünk a mindennapokban. A kérdés az, találkoztunk-e az Istennel? A kérdés az, válaszoltunk-e neki? És ha igen, akkor van remény arra, hogy fel-fel villan mindegyikünk életében az Isten arca. Az Isten arca világosságára van szüksége az embereknek. Ha belátjuk, akkor valamit megértettünk az élet értelméből, valamit megértettünk a felelősségből, felelős az ember önmagáért, felelős a világért, felelős a másik emberért, és ez a felelősség az isteni mű kibontakoztatása. Hiszek egy Istenben, minden hatalmat mennek és jönnek, minden látható és látható mennek és jönnek. Kedves testvérek, most, amikor az Úr imádságát imádkozzuk, ezt az imát Jézus tanította, gondoljunk arra, semmit se él, ha a Bence egy nagyszerű művész lesz, ha nem lesz jó ember is. És itt vannak fiatal emberek, kedves fiúk, ti itt tanultok, mert minél okosabbak akartok lenni, semmit se értek az okosságotokkal, sőt azt mondják, ha valaki okos, de nem jó ember, életveszélyes. Nagyon fontos, hogy mi emberek valóban jók legyünk. Mindenki mással foglalkozik, csak ezzel nem. Ebben az imádságban nyiladozzon egy kis fény. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod. Dicsőséges szent testedet és véredet magunkhoz véve, hálát adunk neked, Urunk, mert már itt a földön mennyei ajándékaidban részesítesz minket, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Kedves testvérek, az áldás erősítsen bennünket és bátorítson, hogy merjünk egymásért áldozatokat hozni, és legyen elegendő erőnk ahhoz, hogy meg is tudjuk tenni azt a jót, amit elhatározunk. Köszönjük meg az Istennek, ha egy-egy villanás van az életünkben, amikor megelégedettek lehetünk, megbékélt lehet a lelkünk, mert sikerült legyőzni magunkat, és sikerült jót tenni. Az áldás előtt Reményik Sándornak néhány mondatát szeretném ajándékképpen adni, az a címe Lefelé menet. Elváltozék köntöse, mint a hó. Olyan szép, hogy már-már félelmetes, mégis a hegyen lakni vele jó. Maradni, örökfészket rakni volna jó. De nem lehet, már sápad a csoda, az út megint a völgybe lehalad. Jézus a völgyben is Jézus marad, de jaj nekünk, akik a völgybe vele lemegyünk, megszabadított szemüheg lakók, csak egy-egy csodapercig lehetünk. Elfelejtjük az elsápadt csodát, és lenn a gomolygó völgyi borban, az emberben, a szürke szomorúban nem látjuk többé az Isten fiát. Testvérem, társam, embernek fia, igaz, a hegyen nem maradhatunk. Igaz, a völgyben más az alakunk, nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk. Botránkozásul vagyok neked én, és botránkozásul vagy te nekem,
Mégis, legyen nekünk vigasztalás, legyen nekünk elég a kegyelem, hogy láttuk egymás fényes arculatját, hogy láttuk egymást vele a hegyen. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A Szent Mise véget ért, menjünk békében.
Istenem.